Építész, az Zsutini Egyetemen tanít egy intézetigazgató, aki foglalkozik az építészettel, mint egy természetes, mondjuk ilyen millióból való emberi szerkezet létrehozás, és nem tudott jönni beszélni éppen erről az építészetről és a horról. Én egy nagyon-nagyon pici villanást fogok adni erről. Amikor ugye erről a konferenciáról beszéltünk Iker János és Tóth Gábor barátaimmal, kollégáimmal, azt gondoltuk, hogy minden lehetséges területet fogjuk érinteni, ami lehetett. Tehát most belátjuk, hogy lehetetlen. Persze nagyon jó lenne hónapokig erről beszélni. Nagyon reméljük, hogy majd ha ez megjelenik nyomtatásban, akkor ötleteket fog adni embereknek, más embereknek, esetleg kutatóknak, hallgatóknak, hogy erről tudjanak írni és beszélni. Meg mindig. Hát ugye beszélhetünk, most sok mindent nem fogom mondani, mert a kollégák már érintettek ezeket a témákat. Ugye bakuszi ihletekről lehet szó. Hát ugye érdekes, hogy eleve, hogy Balázs Géza kollégám mondta, hogy van a bornak ilyen pozitívumá, negatívumá, akkor hát ugye a bakusz, a Dionysus kultuszának is mindig pozitívumá és negatívumá is volt, de mindenféleképpen, hogy Bakusz a művészet segítségével kapcsolódik az emberiséggel, és egy emberi közönséget teremt, és ahogy ez átment a protokeresztény közösségekbe, ez egy nagyon fontos vonás, akár az európai kultúrában, de hát a közelebbről nézzük ugye a mi területünkre. Ezen keresztül szerettem volna egy kicsit a bor megjelenését vizsgálni a zenében és a képzőművészetben, amiben ugye a zene alatt igazán ugye a szavakkal körített zenéről beszélünk. Léteztek már az ógörögöknél úgynevezett bordalok, természetesen a későbbi filológiák is így nevezte ezeket. Én most kerestem jól hangzó magyar fordításokat, amelyek tanúsítják a nagy Alkaiosz, Anakreon, Szaffonán is találunk ilyen érdekes vonatkozások a borra, ha csak mondjuk ezt a nevezhetünk úgy, hogy az európai irodalmat és kultúrát alapító irodalmat veszünk figyelembe, ami a görög, az ógörög irodalom, ahol az emberiség különböző tevékenységeire vonatkozó pillanatáiban belecsöppen a bor. Hát akár az atléták tevékenységére, ne felejtsük, hogy az atléták egy ilyen kiváltságos helyzetben voltak, és természetesen az emberek figyelme ugye rájuk is vonatkozott, akár ugye a csata előtti pillanatokban ez a felkészülés a csatára és a csatához, és ez az egyik, a másik talán egy ilyen kisebb idézet és kisebb fragmentum, ami éppen ezekre a mértékletességi kérdésekre vonatkozik, amelyekről hallottunk korábban. Volt ez egy nagyon fontos vonulata az ógörög irodalomban, természetesen ez folytatódik a latin irodalomban, a latin verselésben, és ahogy a borkultusz és a borkultúra nem talál szakítást a középkorban, ez természetesen az irodalomban is megjelenik. Akár azt is lehetne mondani, hogy az európai irodalom és a bor közötti kapcsolatban óriási érdekes mozzanatok vannak. Mondhatni, hogy az exegész is, az irodalom kritika nem mindig foglalkozott ezekkel, mint mondjuk ilyen alapvető mozzanatok. Természetesen azt látjuk, hogy az utóbbi évtizedekben a komparatisztika és az interdisziplináris kritika egyre jobban foglalkozik ezekkel a kérdésekkel. Például ugye a táplálkozás funkciója a különböző irodalmi művekben, vagy a szakrális funkció. Én például itt említek két érdekes novellát a Decameronból, amikor Ginodi Tacco, egy középkori betyár, meggyógyítja a Cluny-apátság főapátját azzal, hogy diétát ír elő neki, és egyben ugye stigmatizálja az egyház emberek nyalankságát és ugye immorális viselkedését, és a gyertyán keresztül, amelynek az alapja tulajdonképpen egy kétszer sült és egy nagyon jó toszkán bor, ezen keresztül megnyeri mondjuk az elnézését a pápától, akivel haragban volt. Ez egy ilyen nagyon szép kép, amit Boccaccio, természetesen ugye az Eucharisztiát fiktív módon kezelő novellájában illusztrál. A másikban pedig a Csiszti Fornájó, egy firenzei pék, aki éppen egy bor minta küldésével tanítja a mérsékleteségig a firenzei nemeseket. Ott is vannak mindig ezek az evangéliumot is utánzó viselkedés. A Morgante pedig a Pulcsiban az erói komikus, mármint már-már a Caroling ciklusokat kifigurázó irodalomban a bórivás túlságos mértékétől származó ellenmondások és rendellenességek, amely tulajdonképpen nagyon szépen passzol a Rabelais-féle Gargantua és Pantagruel mondjuk ilyen végtelen borfogyasztással és ételfogyasztással, ami tipikusan már ugye a középkor végén után a reneszánsz és a késő reneszánszi embernek az elképzeléseiben megy, és nem szerettem volna elfelejteni egy nagy példát, ugye a Fleur du Mal, most nem emlékszem mi annak a magyar fordítása, hogy szoktam fordítani a Fleur du Mal, Baudelaire legnagyobb ilyen versműve, Romlás virágai, éppen ugye a Romlás virágaiban egy nagyon szép kis ciklus, ez a bor ciklusa, itt még gyorsan bele is tettem ez a Borlelke Szabó Lőrinc fordításában, de vannak ilyen Jean-Pélire en français même la duven. Hát szokás úgy említeni Baudelaire-t, mint ugye a mesterséges paradicsomok egyik, mármint ugye a drog, a kábítószer használatának egyik verselője, de hát ne felejtsünk, hogy van neki ez az érdekes borciklus, ahol persze vannak ugye eléggé extrém megnyilvánulásai a bornak, hát ugye a részeg ember meg minden, de vannak kimondottan izgalmas képek, amelyek az akkori francia és párizsi társadalomról beszélnek. Nem érintem szándékosan a gazdag, mondjuk ilyen magyar irodalmat ezen a téren, csak említeném, hogy tavasszal lesz egy nagyobb konferencia a Véncigány című versről, ahol éppen ugye a borivás mondjuk egzisztenciális mértékéről van szó. Az egyik legszebb magyar vers Küszfagolás kollégánk szerint, aki éppen egy konferencia szentel a konferencia sorozatán. Természetesen az irodalom, a szép irodalom alapja a zenének egyik legmodernebb műfajának, ugye az operának, a melodrámának. A melodráma bizonyára mindenki tudja, a késő reneszánszi időkben kap egy speciális indítatást éppen Olaszországban, és utána terjed az egész világban, és természetesen maga, mint a színpad adaptáció nem él külön a különböző ünnepektől, ugye hallottunk a champagne, mint ünnepi ital, hát így az opera is, ugye a melodráma is egy ünnepi műfaj, mivel igényelt rengeteg felkészülés, előkészületet, külön zenekart, énekeseket, írókat, zenészeket, meg minden, és annak ellenére, hogy ma úgy mondanám egy passzív műfaj, mert nyilvánvaló egyre kevesebben írnak operákat, de hát mégiscsak az egyik legfontosabb performance, mondjuk ilyen színházi műfaj a 18. és a 20. század között. Na most a sok szinten ilyen nem létezik egy opera, ahol legalább egy jelenetben ne lenne egy kis bor. De hát az egyik legizgalmasabb éppen a Don Giovanni vacsora jelenete, ahol a Marzemino, most úgy hívjuk, hogy Marzemino, de ott Marzininónak hívják, a Marzemino külön megjelenik, és ugye Don Giovanni, a gonosz főszereplője, meg is említi őt. A másik ugye mellette a Traviata egyik nyitó jelenete, amikor ugye Alfredo mondja a híres tosztját. Hát ugye a Mozart, mármint a Da Ponte szövegében Don Giovanni annyit mond, hogy veszel vin, ugye töltsen nekem bort, és nyugtázza, hogy milyen finom ez a Marzemino. Most is létező bor, Észak-Olaszországban minden boltban lehet kapni belőle, ez egy trentói bor, nincs sok belőle, és Marzemino neve, most ugye Marzemino, ez az akkori irányszerű. Érdekes, hogy ez a jelenet, amikor ugye Don Giovanni a sorsa felé indul, és ugye ez lesz a végzetés. Úgyhogy a végzet is, hát ez is egy kvázi utolsó vacsora figuráció természetesen. Ott megjelenik ugye a Commendatore, aki a pokolba viszi, és nem ugye a mennyország felé. A Traviata legelső jelenetében pedig, amikor Alfredo éppen nyilvánítja a szerelmét a Traviata ugye iránt, Violetta iránt, éppen egy brindisivel ugye egy tosztal kezdődik, ami magyarul elég furán hangzik, mert ugye ez a libiámo, mint a valaki ugye libát inná, de hát ugye ez nyilvánvaló, érdekes módon minden nyelven van külön hangzás, ugye a németeknél ez a szerelem, az élet, ugye ez a liber, léber, meg minden, hát ugye az olaszban ez éppen a borkóstolásra vonatkozik, ugye libára azt jelenti, hogy ilyen cseppenként élvezni a bort, és akkor ugye champagnyal kocintanak. Ez nagyon érdekes, mert ez a több interpretáció szerint a Traviata, ez olyan, mint egy ilyen kis isteni színjáték. Ugye van egy pokoli, egy purgatórium, meg egy mennyországi rész, és éppen fordítva, ugye amikor nagy csillogás van, az éppen a pokol, ugye Párizs, a bűn városa, meg minden, és éppen ugye ez a pezsgőnek a csillogása, az csak egy olyan kis fals csillogása sajna. Érdekes módon ugye Alfredo édesapja említi ugye a Provence tájait, meg hát nem említi kimondottan a bort, de hát nyilvánvalóan ez egy másik, mondjuk egy ilyen paysan, inkább olyan ilyen parasztosabb életmód, ami sokkal jobban jelenik meg. És még két pillanat Mascagni egyik leghíresebb művében, talán a leghíresebb művében ugye magyarul Parasztbecsület, Cavalleria Rusticana. Az opera vége felé ugye Turiddu, aki áldozatul esik ugye Alfio késének az utolsó barbári jelenetben, mindenki előtt kocint, és akkor mond egy ilyen, megint egy ilyen utolsó barbári citációról van szó, érdekes módon vörös borral kocint, hagyományosan ez a hagyományos ilyen vörös szicíliai bor, de hát azt mondja, hogy ez abszó, mivel az édesanyja egy kocsmáros, aki éppen ugye a hordóból tölti, és éppen habzik, ami közben tölti. Ezzel piszkálja, provokálja a Lolának a férjét, aki utána ugye párbájára hívja őt, azzal, hogy leharapja a fülcimpáját. Ez egy ilyen nagyszerű jelenet, amitől ugye vannak ilyen bizonyos sztereotípak az olaszokról. Az utolsó jelenet pedig, ugye amikor a mesztében rohan Turiddu, mivel túl sok bort ivott, és ő lesz az, aki nem éri túl a bár. Úgyhogy ebben az esetben nagyon érdekes, hogy a bor kétszer ugye a mesztében ítéli Turiddut, egyszer mert ugye provokálja a riválisát, másodszor mert nem lesz képes párbályozni rendesen. Természetesen az opera az egyben irodalom, festészet, építészet. Ugye ott van a színház, ott vannak a kulisszák, és érdekes módon az európai miniatűr kultúrában a bor főleg a szőlőként jelenik meg, mint dísznövény. Tegnap is láttunk ilyen gyönyörű római díszelemeket. Most fogok mutatni nagyon röviden két miniatűrt, jól mondom, hogy ilyen miniatűr, az, ami ugye főleg iniciáléknél lehet látni ezeket a képeket. Itt például látjuk, hogy a szőlőskert az egy harmonikus kontrasztot képez a kastély. Ugye ez két pillanata annak a kultúrának, amiről többször hallottunk, ugye tegnap a Váncsa előadásában, ugye az arisztokraták ugye rendelkeztek jogorra, és ezt kellett mutatni. Szeptember szimbóluma természetesen, főleg amikor ezek az órák könyvei voltak, mindig a szület jelenetében zajlik. Nem tudom, mennyit lehet látni ebből, ez már ugye úgy lehet látni, mint ez egy ablak lenne, ugye ez egy portugál, nagyon érdekes, többször hallottunk, ugye Dom Manuel orrás könyve, és itt ugye megint szeptember, mint egy gyönyörű katedrális festett üveg, amelyen keresztül látja, hogy a parasztok ugye üvelik a szület. De természetesen a festészet rengeteg alkalommal foglalkozott a borkultúrával és a szülészettel. Például ugye Goyának egyik, mondjuk a születről szóló festmények egyik leghíresebbje, éppen a Francisco Goya, a szület, vagy ugye hát úgy fordítottam, hogy az ivó cimborák, ugye Nicolas Tournier, ez egy, hát úgy is nevezhetünk, mint egy Caravaggio imitátorra, de hát igazán mondjuk ilyen inkább Caravaggio-s festő, ahol ugye ez a közönség alkotásához kell a bor. Ez megy a mai napig is, ugye itt van Cézanne-nak egy nagyon híres ugye kártyajáték, vagy ilyen kártyajátékosok, ahol az üveg éppen a határ a kettő között. Ha ez egy sakkpárti lenne, akkor ott lenne egy óra, de hát a kártyázók között ugye az üveg. És érdekes módon ugye jutott az eszembe, hogy van a Caravaggio-nak két bacchusa. Az egyik az a Bacchino Malato, az még ugye a korai időszakára vonatkozik, saját magát ábrázolja valószínűleg, ott csak a szőlő van, nincsen a bor. De amikor már az élete, pár évvel később, ő már meggyógyul meg minden, ugye az első az beteg, ez már a Dionysos, ez egy nagyon-nagyon vitatott mű, sokan azt mondjuk, hogy ez a homoszexualitásának a manifestuma, meg minden, de hát sokan pedig úgy látják, mint egy Krisztus ábrázolás. Ugye Krisztus, aki kínálja bort, mint az a, ugye az emberiséget megmentő anyag, ami tulajdonképpen a véréből fakad, és milyen érdekes, ugye, ha megnézzünk, hogy amíg nincs bor, milyen beteg az ember, és már teljesen más színűvé válik, amikor már ott a bor. Érdekes, hogy az egyik leghíresebb, hát nevezünk ezt egy ilyen új flamand festőnő, Francine van Hove, Ligne Poir, Bor Poirra, de van neki egy teljes sorozata, ahol a boros kehely és a nőimen folyamatosan egybecseng. Ez azért érdekes, mert ugye van ez a legend ugye a champagne kehelyről, de érdekes ezt még ilyen vörösboros kehelybe is átlasszunk. És ami a legérdekesebb, ugye 2010-ben azonosítottak egy Julia Breuger képet, ami nem nagyon lehet látni, mert nem találtam megfelelő minőségűt, de hát tulajdonképpen ez a Saint Martin-i nap bora. Ez egy ilyen viszonylag új, sokan beszéltek erről a festményről, és tulajdonképpen mostanon azonosították összehasonlítva több mint 50 más művével, és világszenzációként bemutattak a Prádóban, azt hiszem tavaly szeptemberben vagy ilyesmi. Úgyhogy érdekes módon mindig vannak meglepetések. Csak befejezésül ne felejtsünk, hogy az alkalmazott művészeteknél rengeteg összefüggés van a borral. Most már minél több kiállítás van a reklámokról, és például a borreklám, itt is a büfében van valami borreklám, ugye francia és olasz borreklám, és természetesen gondolom, hogy vannak megfelelő magyar borreklámok is, de hát a bor címke az egy külön művészeti műfaj, és természetesen a borászat és a borfogyasztással kapcsolatos tárgyak tervezése. Hát a bor kehelyek, a dekánterek, a pincéknek a tervezése. Szóval sose lesz vége ennek a kapcsolatnak, nagyon örülünk, és ne felejtsük, hogy annak ellenére, hogy a nagypatrióták vérrel értek, azért borral is lehet festeni. Köszönöm, hogy